A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendégem itt a Trend FM-en Kékedi László fafaragó népi iparművész, a népművészet mestere, 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a népművészeti tagozat vezetője, Kisgyőr polgármestere. Na jó hosszúra sikerült ez, de hát ugye azért egy elég tartalmas életutat tudhat már eddig is magáénak, úgyhogy ezek a titulusok, ezek azért arról is szólnak, hogy mi mindent tett már, és hát ugye az akadémiai munkásságról is majd beszélgetünk, de azt gondolom, hogy ami miatt izgalmas önnel beszélgetni, azok a szobrok, a fafaragások, és egyáltalán az a kis, hát hogy mondjam, népművészeti kiállítás, amit a falujában létrehozott az elmúlt évtizedekben, mert hát elképesztő dolgokat ötlött ki. Ugye azt lehet tudni, hogy van egy Szent Korona kilátójuk, ami ugye a Szent Koronába végződik, és az a teteje, aztán ahhoz vezet egy Golgota, azon a magyar királyok állnak szépen sorban, nem minden, szép évente mindig faragnak egy-egy királyt, most ha legutóbb azt hiszem Szent Lászlót faragták, vagy
igen,
ha jól emlékszem. Úgyhogy nem csak én fogok itt ma beszélgetni, csak hogy valahogy így berúgjam a beszélgetés motorját, hogy ezzel a képzavarral éljek. Szóval azt értem, hogy elkezdett fával foglalkozni, fát faragni, 10 éves, 13 éves korában már faragott. De hogy utána egy falut így kiszépíteni, ebben a többiek is segítették, vagy volt rá igény, vagy egyszerűen ön így nagylelkűen adományozott egyet, és akkor szép lassan rájöttek a faluba, hogy hát ez még jó is lehet.
Egy hosszú folyamat, amikor ez a legelső tábor indult, akkor ugyebár úgy született az első tábor, hogy mi jártuk a világot.
Tehát akkor a tábor előbb volt, mint ezek az alkotások a faluban?
Igen.
Akkor hogy ott a fafaragó tábor?
Faluban régen fafaragásból is éltek, tehát a bükk adottsága az az adta, hogy igazándiból szőlőművelésből és erdőművelésből és a faanyag feldolgozásból, tehát nagyapámnak is voltak még úgynevezett szarkaláb vésői, meg különböző szerszámai. Egy ifjúsági szakkörbe kerültem én be, és akkor ebbe a szakkörbe mi elkezdtünk járni a világba, Németországba játszótereket készíteni minden, több országba, és amikor ez a fiatal gárda úgymond felnőtt, és megnősült, gyerekei lettek, akkor ugye az asszonyok azért úgy gondolkoztak, hogy nekünk elég volt abból, hogy mi járjuk a világot, és okos asszonyok voltak, és azt mondták, hogy na akkor Kisgyőrben legyen egy családi kézműves szaktábor. Ez a tábor 1990-ben indult, tehát jó régen, és akkor még csak 12-en voltunk a táborba. Jelen pillanatban én 70-80 fő szokott lenni a táborban, és azért fontos, hogy családi kézműves szaktábor, mert igaz, a férfiaknak mindig van egy nagy közös feladat, vagy több nagy közös feladat, viszont az asszonyoknak is van külön egy műhely, most például az idei táborban a szövéssel foglalkoztak, de volt olyan, amikor úrasztalaterítőt hímeztek, a templomba 70 méter futót, azon kívül ott vannak a gyerekek. És a gyerekeknek meg különböző játszóházi foglalkozások, a lányoknak a gyöngyözés, a fiúknak a bőrművesség, a nagyobb fiú gyerekek már az apjuk mellé csapódnak és végzik azokat a dolgokat. És a mostani táborban a legfiatalabb gyermek ő 2,5 éves volt, a legidősebb fafaragó pedig 81. Tehát 3 generációt öleltünk fel a táborba.
Na, nagyon előre szaladtunk. Igazából ezek a táborok első körben akkor úgy indultak, hogy mondhatni, hogy cimborák vagy barátok, alkotótársak, fafaragók úgy gondolták, hogy együtt többre mennek, vagy együtt talán nagyobbakat tudnak alkotni, hiszen bizonyos részfeladatokat kiosztanak. Szóval, hogy indult az, hogy csináljanak tábort maguknak? Nem volt más munkájuk, vagy a munkájuk a szórakozásuk, vagy egyébként volt más munkájuk, és úgy gondolták, hogy ez egy jó kis nyári időtöltés.
Nem, ez egy életérzés. Tehát az, hogy közösen létrehozni valamit, és egy olyat, amire nem csak, hogy mi vagyunk büszkék, hanem a falubeliek is büszkék rá. 35 év az teljesen megváltoztatta a falu arculatát. Tehát az, hogy egy borsodi településről beszélünk a Bükk déli lábánál, igazándiból Borsodról azért mindig a negatív jelzők jönnek le. Bármikor el lehet jönni Kisgyőrbe, bármelyik dunántúli településre felvesszük a versenyt. Egyébként az alkotótársak azok csodák. Rendben van, hogy én megálmodok valamit, de szerintem úgy születnek csodák, hogyha kalákában együtt dolgozunk.
Na de hogy ez egy tábor? Tehát, hogy az elindult, rendben van, egy ilyen baráti körként összejöttek ahogy szokták mondani, bográcsozni. Tehát, hogy akkor ott együtt bulisztak, és közben persze dolgoztak, és fával foglalkoztak. De hogy mára ez már egy ilyen, nem tudom, továbbképző tábor, vagy egyáltalán egy ilyen kézműves szaktábor, ahol meg lehet tanulni a szakmát, vagy legalább el lehet indulni ezen? Vagy hogy van ez továbbra is? Csak már népi iparművészeket várnak oda, vagy vártak oda, ugye most már ez lezajlott, de idén, de hogy szóval, hogy ez így működik, vagy pedig aki kedvet érez a fafaragás, és úgy gondolja, hogy a legnagyobbaktól tud tanulni, úgyhogy a kezük alá dolgozik, vagy valami részfeladatot bevállal már a tábor felénél, esetleg eljut odáig kézügyességbe. Szóval, hogy akkor itt meg lehet tanulni fát faragni?
Így van, mindig csatlakoznak hozzánk fiatalok. Tehát volt egy olyan időszak például, hogy a 2010-es évek előtt olyan fiatal emberek voltak, akik diplomások és közmunkásként dolgoztak, egy diplomás embert nem lehet az utcára kiküldeni, seperni. Én avval foglalkoztam, hogy őket tanítottam. Minden helyezkedett olajmérnökként, közgazdászként lett állása, de fiatalítottunk, ezek a gyerekek most már középkorúak, visszajárnak a táborba. Azon kívül, hogyha ide jelentkeznek, hogy én szeretnék tanulni, faragni, és mondjuk a domborfaragás technikáját szeretném megtanulni, akkor ott van a 81 éves Szondi Sanyi bácsi, aki a népművészet mestere, mellé tesszük, és tanulja az egy hét alatt, vagy a 10 nap alatt. Vagy ha népi szobrászatot akar tanulni, akkor ott van a Kis István, akitől tanulhat. Tehát megvannak ezek a mesterek, akik a legprofibbak, és mellé lehet osztani fiatalokat. Az idei táborban is például a Nádudvari Kézműves Szakgimnáziumból voltak gyerekek, akik igazándivó volt, amikor kaptak egy saját feladatot, de voltak, akik még mesterek mellé voltak osztva.
Itt motoszkál bennem, szükség van ennyi fafaragóra, tehát van erre piaci igény? Mert ugye a fa egyre drágább, minden egyre drágább. Ugye ez egy alaptétel lehet manapság. Jó minőségű fa, ehhez azért viszonylag jó minőségű fa kell, hogy valami alkotás megszülessen, de ha csak egy kapufélfát akarok, ahhoz se veszem a legolcsóbbat. Szóval, hogy a lényeg, hogy itt élő munkáról van szó. Irgalmatlan idő befektetéssel, illetve hát ha még hozzáveszük azt, hogy ezt meg is kell tanulni, akkor még nagyobb idő befektetéssel. Megfizetik ezt ma? És ehhez mérten van rá valóban fizetőképes kereslet?
Azt a részét, amit mondjuk a településen csinálunk, azt nem lehet felmérni pénzben. Tehát ezt felejtsük el, hogy azt pénzbe kezdjük el gondolkozni, nincs is értelme. Mert szerintem szeretetből, meg szerelemből csinálja mindenki. A másik része, hogy mondjuk a budai várban egy mesterségek ünnepén meg tud jelenni, szerintem van piaca. Tehát az emberek visszanyúlnak ezek a természetes anyagokhoz. Én nagyon sokáig, mielőtt még nem voltam polgármester, meg nem vezettem a tagozatot, rengeteg mindent készítettem. Tehát a saját műhelyemben kéregedényektől kezdve a gyerekjátékokig mindent. Tudom, hogy volt piaca, meg máig felhívnak, hogy nem csinálnál még egyet. Persze, ha olyan, akkor megcsinálom.
De és ebből meg lehet élni? Ez egy olyan szakma, amire ma vállalkozást lehet alapítani.
Igen. Ehhez hozzá kell tennem, hogy akkor nagyon profinak kell lenni, nagyon jól kell magát menedzselnie, a szakma minden csinyát. Az, hogy most valaki...
És termelékenynek
az,
kell lennie.
Az, hogy most
lennie,
valaki 10 órakor bejön a táborba délelőtt és délután hazamegyen, és ő azt mondja, hogy fafaragó, akkor nem.
Értem. Aki nagyon ért hozzá, meg akinek van publicitása mondjuk, vagy mondjuk rendszeresen följön a várba, és itt megmutogatja magát, akkor annak már lesz piaca.
Így van.
Mert gondolom, ott egy olyan, és akkor általában egy zárt kör van, akik ez iránt érdeklődnek, és akkor tulajdonképpen vannak ilyen találkozók, ilyen nagy vásárok, ahol megjelennek az erre fogékony vevők, és így ismerik meg a fafaragókat, akiket önök képeznek.
Szerintem más úton is terjed, tehát ennek azért van szájhagyománya. Például, hogyha most nem csak a faragásról beszélünk, hanem mondjuk más kézműves szakmáról. Magyar Szombatfán most volt szerintem az ország legnagyobb fazekas fesztiválja, ami egy nemzetközi. Több ezer ember megyen el egy fazekas találkozóért. De több ezren jönnek el a budai várba egy mesterségek ünnepéért, és ez nagyon, de nagyon fontos. Ráadásul itt, ha egy tárgyat, egy alkotást megvesz valaki egy nagy áruházba, akkor az egy személytelen tárgy. ha ezt mondjuk a Budai Várban a mesterembertől veszi meg, és még elmeséli, hogy hogyan készült, mivel kenje le, hogyha majd ezt használja, és egy idő után mivel kell ápolni, teljesen más a varázsa egy ilyennek. Tehát van olyan például a Kósa Klára kerámikus asszony, egyébként a tárgyait is úgy adja el, hogy igazándiból megkérdezi a vevőt, hogy ő milyen vallású, milyen színeket szeret, és utána készít neki tárgyat. Teljesen más, mint a nagyáruházba megvett bármilyen dolog.
Világos. Vissza a táborokhoz, illetve magához a fafaragáshoz. Nem véletlenül mentem én ebből bele, hogy ez most mennyire lehet üzlet. Mert hogy a fiatalok manapság leginkább azért, ha arra adják a fejüket, hogy heteket, hónapokat, éveket foglalkozzanak valamivel, az azért teszik, mert a végén valami professziót akarnak. Valami olyan tudást, amihez senki más nem ért, és ami készpénzre váltható a végén, ami egy teljesen érthető dolog. Főleg, hogyha mondjuk az illetőnek családja is van, a onnantól kezdve többen kérik rajta a számon ezt a dolgot. Ezek a táborok, akár a kisgyőri tábor, akár a többi, mert most már egymást követik ezek a táborok, ön is mondta, hogy véget ért ez a családi tábor, jön a következő tábor, más településeken is vannak, határon túl is vannak ilyen különböző kézműves táborok. Ezek, akkor ezek szerint mindig telt házzal üzemelnek?
Igen. Tehát azt lehet mondani, hogy teltházzal üzemelnek. Erre van igény. És nem az, hogy most itt a nyugdíjas emberek eljönnek, úgymond épp, hogy valamit majd szöszmötölünk ebbe a táborba, hanem tényleg olyan fiatalok, akit ez érdekel. Lehet, hogy nem ebből fog megélni, de csak egy például, aki már gyerekkorában elkezd foglalkozni avval, hogy ő maga a kezét, a gondolkodását használja, és nem csak emelt óraszámban tanulja a matematikát, akkor ez a gyerek a megoldásokra fog törekedni. Tehát vegyünk példát, a muzsikás együttes Sipos Misi matematikus és zenész. De itt sorolhatnánk nagyon sokáig ezeket a példákat, tehát igazándiból ezekből a gyerekekből, akik elkezdenek ebben foglalkozni, ráadásul még jó tanuló gyerekek is születnek. Tehát jó tanuló is.
Az egyik a másiknak a következménye, tehát, hogy akkor lesz jobb tanuló, ha elkezd valami manuális tevékenységet végezni.
Igen. Gondolkodásra serkenti ezt a gyereket. Tehát nagyon jó példa, nem tudom, hogy ki csinált, 1972-ben csináltak egy felmérést egy kecskeméti külterületi iskolába, meg egy kecskeméti belterületi elitiskolába. Az elitiskolába emelt óraszámba tanítottak mindent, a külterületi iskolába pedig a kodálymódszer ment, a népi kézművesség és egyébek is csúnya szóval kompetencia felmérést csináltak a gyerekeknél, és egy kicsit jobban sikerült az elitiskolába ez a felmérés, majd olyan kérdéseket tettek fel a 6. osztályos gyereknek, akik 4. osztály gimnázium, és az elitiskolába azt magyarázták a gyerekek, hogy hogy nem lehet megoldani, a külterületekben meg hogyan lehet. Tehát szerintem a hogyan lehet generációra lenne szükség.
Tulajdonképpen ez az egy mondattal mindenféle olyan kérdés, hogy de miért megválaszolt, de azért engem mindig érdekel az, hogy hogyan lehet fenntartani. És ha már szó esett itt arról, hogy Borsod megye. Általában a Borsod megyei települések azért küzdenek anyagi problémákkal, ehhez képest azért faanyagot beszerezni, fafaragáshoz azért nem akármilyen fára van szükség. Ezt hogyan lehet bírni anyagilag? Tehát ezt valami támogatásból tudják előteremteni?
Mi egy szerencsés település vagyunk, mert az önkormányzatunknak van több mint 370 hektár földterülete és erdő területe, ez nem lett úgymond elherdálva, erre a vagyonra mindenki vigyázott, az elődeim is. Ezekből a területekből van erdőművelési tervünk, az erdőművelési terv alapján kivágott faanyagot használjuk, ugyebár a faragó táborokhoz, meg az intézmények azokat az anyagokat, ami faragásra nem alkalmas, azt meg az intézményeknek a kifűtésére. Tehát, hogyha még belegondolunk, akkor igazándiból nem is használunk energiát, mert minden intézményünk fafűtéssel van kifűtve, ráadásul a energiát, a többit pedig napelemekkel biztosítjuk. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a vagyonok megmaradjanak, és ezt hasznosítani tudjuk. Természetesen van, amikor levágunk egy 2 hektár erdőt, akkor 3 hektár újra van telepítve, hogy ez a vagyon még nőjön, ne kopjon.
és ez a falu életében szinte minden területre igaz, tehát, hogy tulajdonképpen egy turisztikai látványosság már Kisgyőr. Ezt elmondhatjuk, nem? Tehát, hogy azért már-már van ilyen turisztikai lába is a gazdálkodásnak, de hát ott is kellenek fejlesztések.
Igen, tehát a legnagyobb fejlesztésünk, ami megtörtént, hogy Miskolc-Tapolcáról Kisgyőrbe ki lehet jönni most már kerékpárra, egy gyönyörű festői környezetbe. Mi a településen nincsen olyan üzlet vagy teázó, kávézó, kisebbek vannak. A tavalyi évben elkezdtük a közbeszerzését, a régi Uniókóp ABC-t megvásároltuk, építettek egy nagyon szép modernet, de a falu központjában ez az ABC nem maradhat így, tehát ebből lesz egy gyönyörű üzlethelység, egy kézműremekbolt, ami plusz még a helyi termékeknek is helyet ad, azon kívül egy teázó kávézó. Ezt sem szeretnénk kiadni a kezünkből, tehát ezt az önkormányzat Kft.-je fogja üzemeltetni. Igazániból az a bevétel, az maradjon meg a falunak.
Beszélünk itt ezekről a táborokról. Ezek a táborok azért gondolom nem 2 forintos táborok már megvalósítani, hiszen ha mondjuk kovács mesterséget lehet tanulni, oda megfelelő nyersanyag kell, gondolom aki ott mesteremberként ott van, azért az idejét legalább egy kicsit meg kell fizetni, vagy jelzés szinten azt kell neki mondani, hogy jó, hát itt töltesz mégis egy hetet, és akkor ugye ott van terület, azt rendbe kell tartani, fenn kell tartani az infrastruktúrát, most nem akarom felsorolni mi mindent, ezt meg is fizeti a piac, vagy ehhez viszont kell még pályázni is, hogy valami támogatásból működjenek ezek a táborok.
Igen, pályázatok nélkül nehezen működnének ezek a de vannak olyan pályázatok a Nemzeti Kulturális Alapnál, amire lehet pályázni, a Csóri programnál lehet pályázni, a Magyar Művészeti Akadémiánál a P1, P2-es pályázatok kimondottan erre vannak kitalálva. Igazándiból a maga az akadémia, mint intézmény is úgy van, hogy tulajdonképpen még azokat is, tehát az ösztöndíjasokat is, tehát nem beszéltünk az ösztöndíjasokról. Szerintem az akadémiának a legnagyobb sikere az ösztöndíj programja. Tehát az, amikor látom, hogy 100 ösztöndíjas lehet felvenni az akadémiához, és 1100-an jelentkeznek, és a népművészeti tagozatnál, amikor végignézzük az ösztöndíjasokat, és tudom, hogy csak 9-10 lehet, mert a 9 tagozatnál, tehát ennyi jut nekünk, és nagyon sajnálom a 11-et, meg a 12-et, meg a 13-at, mert kiválóak. Tehát én mindig mondom, hogy ezeknek az embereknek külön írjunk egy levelet, hogy jövőre próbálja meg, mert szenzációsak, és tényleg, hogy nincs utánpótlás, dehogy nincs. Tehát lehet látni, hát ha bejön 147 pályázat a népművészeti tagozathoz, akkor természetesen, hogy van utánpótlás.
Van utánpótlás, és ez jó hír, úgyhogy most meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Kékedi László fafaragó népiparművésszel, a népművészet mesterével, a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának vezetőjével, Kisgyőr polgármesterével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.